Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Kántor Viola. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják, a szerkesztő Illis László. Most először arról lesz szó, hogy Brüsszelben aláírták Bulgária csatlakozását az euróövezethez, így jövő év elejétől ott is bevezetik a közös európai fizetőeszközt. Gálik Zoltánt, a Corvinus Egyetem docensét kérdeztük.
Abban az esetben, hogyha valaki az eurozónához csatlakozni szeretne, akkor a 90-es évek óta egy 4 plusz 1-es kritériumrendszer van, ezeket szoktuk Maastrichti kritériumoknak hívni, amik nagyon szigorú fiskális kritériumokat tartalmaznak az államok számára, az infláció, a költségvetési deficit, a hosszú távú kamatok, illetve az árfolyam szempontjából. Ezeket be kell tartani, ugye 3%-os például a deficit, költségvetési deficit a bruttó nemzeti termékhez képest, az inflációnak is alacsonynak kell lennie, 60%-ot nem szabad meghaladnia az államadósságnak, illetve hát benne kell lenni az úgynevezett európai árfolyam mechanizmusba, ami lehetővé teszi azt, hogy az euróhoz képest a valuta, ami be fog lépni az európai zónába, vagy az eurozónába, az csak bizonyos sávon belül fluktuálhat az euróhoz képest. Most Bulgária ezeket betartotta, és egy nagyon speciális helyzetben van, ugyanis 1997 óta fix árfolyamon tartja nyilván az eurót 1,95 levával, úgyhogy gyakorlatilag ez a belépés ez egy nagyon különleges, és a többi országhoz képest egy kicsit, akik az elmúlt időszakban beléptek, könnyebb is volt.
Milyen előnyökre számíthat Bulgária, és mire az euróvezet az újabb csatlakozással?
Abban az esetben, ha valaki az eurozónának a teljes jogú tagja, akkor most már nem csak, mint korábban mondjuk a 2000-es évek elején, egyszerűen a monetáris önállóságát feladva egy olyan klubnak a tagja lesz, ahol egy nagyon stabil valutaárfolyam, egy nagyon kiszámítható gazdasági környezet várja, hiszen eltűnnek a valutáris kockázatok, az átváltási kockázatok, és egy központi árfolyam politikán keresztül egy alacsony inflációjú, egy alacsony árszínvonalú gazdasági térségnek a tagja lesz stabilan, hanem mellette az elmúlt 10 évben, 15 évben olyan kormányzati intézkedések is létrejöttek, gazdasági kormányzati intézkedések, amik lehetővé teszik azt, hogy például a bankszektornak a stabilizációja, a felügyelete az egyszer mind a pénzügyi stabilitáshoz is hozzájáruljon.
Az eurozónához való csatlakozásnak vannak árnyoldalai is, akár átmenetileg?
Természetesen ugye, amikor valaki az Európai Uniónak ebbe a gazdasági klubjába belép, akkor a félelem az nagy, hogy megnövekedhet az infláció, és ennek valóban a rövid távú hatásait szokták mérni, amikor például legutóbb Horvátország belépett az eurozónába, vagy előtte a balti államok, illetve hát elveszti az önállóságát, a teljes monetáris önállóságát, és egy úgynevezett aszimmetrikus sok gazdasági válság esetén egyértelmű, hogy nincs lehetősége utána például az árfolyam leértékelésre és a versenyképességnek az e-módon való helyreállításra. Emellett pedig hát nagyon sokan félnek attól, hogy ezek a felkerekítési hatások vagy percepciós hatások, amik érik a gazdasági szereplőket, ezek egyenlőtlenül oszthatnak meg, és elsősorban ugye a gazdasági szereplőnek egyébként az európai szereplők közül az élbolyba tartozó jól teljesítők, azok nagyobb hasznot tudnak húzni a gazdasági stabilitásból, mint azok, akik mondjuk kis helyi vállalkozások vagy akár a vidéki térségekben élők.
Beszéljünk egy kicsit a hétköznapi percepciós hatásokról. Hogyan zajlik a gyakorlatban az euró bevezetése?
Ugye ebben az esetben, mivel Bulgáriának az árfolyam stabilitása az viszonylag nagy, sokat nem fognak érezni, hiszen szinte idézőjelben most is eurót használnak fix árfolyamon, de maga az aktus az, amikor el fog következni az év elején, ez végleg rögzíti az árfolyamot, és ezután le kell cserélni a levát arra az euró bankjegyekre, amelyek kiszállításra kerülnek majd, és bevezetik a következő évnek az elején. Ugye ez azt jelenti, hogy nem csak a fizikai megjelenése történik meg az eurónak, hanem át kell állni az elszámolásokban is az euróra, és ez a különböző jogszabályokban, kifizetésekben, a nyugdíjaknál, és nem utolsó sorban ugye a készpénzes fizetésben jelent majd változást.
Mégis a lakosság fele ellenzi az euró bevezetését, az államfő pedig most népszavazást követel. Mik a bolgárok félelmei, és ezek szerint akkor ezek nem reálisak?
Ugye több ellenző is van, egyrészt a jobboldali euroszkeptikus pártok, egyes nacionalista pártok, akik nyíltan bírálták az eurónak a bevezetését, hiszen érvelésük szerint a leve a nemzeti szuverenitás szimbóluma, amit Brüsszel elvesz, vagy azok a baloldali populista erők, akik mindig azt szokták hangsúlyozni, hogy az elit projektje az euró, hiszen ennek a bevezetése ez egyenlőtlenül érinti a társadalomnak a különböző rétegeit, hozzájárul az áraknak az emelkedéséhez, a béreknek a lemaradásához, és hát van egy közös narratíva is, ha nem vagyunk készen, az euró csak a gazdagokat és a multikat segíti, és újabb külső függést okoz, általában ezek a fő érvek, és ha megnézzük a lakosságnak a támogatottságát vagy támogatását, akkor azt lehet látni, hogy nagyon megoszlott a lakosság. A legutóbbi mérések közel 40-50%-os támogatottságot mértek csak. Az idősebb generációk, a vidéki lakosság, a fix jövedelmi nyugdíjasok nagyon aggódnak az árak felkerekítése miatt és a reál jövedelmeknek az értékvesztése miatt, de hát ahogy mondtuk, ugye itt a gazdasági stabilitást az már 1997 óta meghozta az, hogy fixálták az euró árfolyamot, illetve az euróhoz való árfolyamát a bolgár fizetőeszköznek.
Ugye nem túl stabil évek óta a politikai helyzet Bulgáriában, lehetséges, hogy emiatt a társadalmi politikai ellenkezés miatt akár meghiúsulhat ez a most történelminek nevezett csatlakozás, vagy jogilag egy ilyen forgatókönyv már kizárt?
Nagyon nehéz lenne, hiszen amikor Bulgária csatlakozott az euróhoz, akkor vállalta ugye a többi országhoz hasonlóan az eurónak a bevezetését, illetve hát a legutóbbi próbálkozások, így itt az államfő megpróbált népszavazást indítani az euróhoz való csatlakozásról. Kimondta az alkotmánybíróság, hogy ez nem lehetséges, tehát társadalmi mozgások még lehetnek, de gyakorlatilag jogilag, illetve politikailag, és most már ezzel az Európai Uniós döntéssel az Európai Unió részéről is biztos, hogy bevezetésre kerül az euró.
Egy új elképzelés szerint az Unióhoz kapcsolódhatnának olyan harmadik országok, amik nem lennének teljes jogú tagok, de élvezhetnék az EU számos előnyét. Erről beszélt az Inforádió Aréna című műsorában Pesterics Kalas Vivien. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense szerint ilyen lazábban kapcsolódó ország lehetne Svájc, az Egyesült Királyság vagy a csatlakozásra váró nyugat-balkáni országok. A riporter Exterde Tibor.
Biztonság és védelem politikában egyre szorosabb együttműködés van az Egyesült Királyság és az Unió között. Hát illetve egész pontosan az Unió országai között. Egy másik példa, amiben most látszik a közeledés, az az Erasmus, illetve hát egész pontosan a tanulmányi mobilitás ügye. Az Egyesült Királyság kedvelt célországa volt magyaroknak is, de más uniós országok állampolgárainak is,
az Erasmus
keretében, és a Brexitet követően ebből is kiléptek. A britek most viszont elkezdődött egy olyan gondolkodás, hogy ha nem is az Erasmus közé jönne vissza az Egyesült Királyság, de hogy valamilyen fajta tanulási, mobilitási programot közösen el kellene indítani az Európai Unióval, hogy ezt megint ki tudják használni. Úgyhogy vannak pontok, nyilván én azt gondolom, hogy teljesen nem fog visszajönni az Unióba, már csak azért sem, mert olyan gondolatok is vannak az Unió jövőjéről, hogy egy úgynevezett többsebességes Európa koncepciója különböző mértékben és szinten kapcsolódnának harmadik országok az Unióhoz, és azt gondolom, az Egyesült Királyságnak azok a problémái, vagy azok a kritikái, amik miatt kilépett, vagy nagy részben kilépett az Unióból, ez nem szűn meg, és újra előkerülnének, ha visszalépne, de ez a közepes integráció, vagy egy bizonyos szintű integráció, azt úgy gondolom, hogy nekik is érdekük, és e tekintetben látni közeledést.
De a többsebességes Európa koncepció az a jelenlegi Európai Uniós keretrendszeren belül van elképzelve, hogy lennének magországok, meg periféria országok, meg eurós országok, meg nem eurós országok?
Is, ez a hagyományos többsebességes Európa koncepció megjelenik ebben az újban is, tehát lenne úgynevezett maga Európa, magországok és a lazábban hozzájuk kapcsolódók, de még az Európai Unió keretein belül. Ami újdonság, hogy megjelennének még külső körök, ha lehet így mondani, azok harmadik országok, akik nem tagjai az Uniónak, és még nem is szeretnének azzá válni, Svájc, akár az Egyesült Királyság, de valamilyen formában akár a egységes piachoz kapcsolódni, akár tanulmányi mobilitási programba kapcsolódni, tehát valamilyen formába kapcsolódnak az Unióhoz, de nincsenek az Unióban, és nem vesznek részt az uniós döntéshozatalban. Ezzel kapcsolatban olyan ötletek is vannak, hogy a csatlakozásra váró országoknak lehetne ez az első fázisa, hogy érezzék azt, hogy közelednek az integrációhoz, kézzelfoghatóbban, mint ahogy most, de ott úgy még nem uniós országok, és hogy őket is oda lehetne bevonzani.
Ha nem vesz részt egy külső ország az uniós döntéshozatalba, akkor miért jó, hogy a perifériához csatlakozhat? Kereskedelem? Szabad utazás? Tehát valamit kell neki adni?
Szabad kereskedelem, így van, szabad utazás, akár tanulmányi, akár mondjuk munkavállalási feltételek könnyítése is lehet. Ezek azok, amiket ki tudnak élvezni annélkül, hogy komolyabb elköteleződést vállalnának.
De vannak olyan nyugat-balkáni országok, a Szerbia a legtipikusabb, ahol az Európai Unióhoz való csatlakozási vágy az hosszú ideje csökken, mert olyan régen várnak. Akarnak például egyáltalán bejönni az Európai Unióba?
Még akarnak, és pontosan miatt a csökkenés miatt gondolkozik most egy ilyen megoldásban az Unió, hiszen hogyha ez lenne az első állomása az integrációnak, akkor azt lehetne mondani, hogy már élvezhetnek bizonyos előnyöket, viszont még ugye nem tagok, de hogy abban bíznak, hogy ezzel az első fázissal meg tudják nyugtatni az ottani polgárokat is, és újra nő az Unióhoz csatlakozás való kedv.
Szintet lépett Donald Trump vámháborúja, miután kedden bejelentette, 50%-os vámot vett ki minden külföldről behozott rézre. Az érv továbbra is az, hogy az amerikai iparágakat akarja megmenteni az elnök, de mely országok fizetik meg ennek az árát? Svetnik Endre összefoglalója.
A rézimport 50%-os vámja mellett a gyógyszerbehozatal alacsonyabb 20%-os tarifája is azonnali hatállyal életbe léphet az Egyesült Államokban, és egy éven belül további emelések következhetnek. A lépés hátterében az amerikai ipar újraélesztése és a külföldi függés csökkentése áll. De a piacok és a politikai elemzők már most találgatják, hogy Trump ezúttal is visszavonulót fúj-e. A rész kiemelkedően fontos ipari nyersanyag, kulcsszerepet játszik az elektromos járművek gyártásában, a hadiparban, az áramhálózat fejlesztésében és a legtöbb elektronikai eszköz előállításában. Az Egyesült Államok azonban saját szükségleteinek csupán valamivel több mint a felét képes belföldi forrásból előteremteni. A fennmaradó közel 1 millió tonnát minden évben importálja. A behozatal fő forrása Chile, amely két éve a teljes import 65%-át adta, majd Kanada következik 17%-kal és Peru 6%-kal. Trump elnök bejelentése után a rész határidős jegyzései több mint 12%-kal ugrottak meg, történelmi csúcsra emelve az árfolyamot. Ez nem meglepő, hiszen az amerikai rézszektor komoly strukturális hátrányokkal küzd. Az országban mindössze két elsődleges rézolvasztó üzem működik, miközben Kínában több tucat. Az amerikai gyártók magasabb energiaköltségekkel, alacsonyabb állami támogatással és széttöredezett ellátási láncokkal kénytelenek dolgozni. Kína ezzel szemben olcsóban tudja feldolgozni a rezet saját bányáiból származó nyersanyaggal. Trump keddi rendelete a gyógyszerekre is kiterjed. Az elnök jelezte, egy év múlva akár 200%-os vámot is kiszabhat a külföldről érkező termékekre. Az Egyesült Államok gyógyszerellátása azonban szintén importfüggő. Az aktív hatóanyagok csak nem felét külföldről szerzik be, a kézgyógyszerek 40%-át pedig eleve nem belföldön gyártják. India és Kína különösen fontos szállítók, akár csak az Európai Unió. Donald Trump hangsúlyozta, augusztus 1-e a végső határidő, attól kezdve nem lesz több haladék. Ennek ellenére éppen a héten halasztott el a döntést a korábban kijelölt július 9-i határidőről, ami már is kérdéseket vet fel a valódi szándékairól. A pénzpiacok egyre kevésbé reagálnak pánikszerűen ezekre a bejelentésekre. Kommentátorok szerint a befektetők kezdik megszokni Trump stratégiáját. A pénzvilágban már külön kifejezést is használnak erre, ez a TACO, ami annak az angol mondatnak a rövidítése, hogy Trump mindig meghátrál. A tapasztalatok szerint az amerikai kormány gyorsan visszavonja a gazdasági nyomást okozó döntéseket, különösen ha azok érzékenyen érintik a fogyasztókat vagy a tőzsdét. Ezért sokan úgy vélik, hiába a kemény retorika, Trump most is visszatáncolhat. A következő hetekben kiderül, hogy ezúttal is érvényes lesz-e a TACO elmélet, vagy az elnök valóban végigviszi, amit bejelentett. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
A geopolitikai bizonytalanságok hatására emelkedésnek indult a ritka földfémek ára. A drágulás egyes földfémeknél kétszámjegyű, az áremelkedést pedig rendkívüli volatilitás kíséri, mondta az Inforádiónak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Salád Gergely kiemelte, hogy az ütőkártya ebből a szempontból Kína kezében van, mert jelenleg ott bányásszák és ott is dolgozzák fel a legtöbb ritka földfémet. A riporter Sipos Ildikó.
17 féle ritka földfém van, és ezeknek különböző módon mozog az ára. A fontosabbak azok hát ilyen több tucat százalékkal is emelkedtek. Lényeg az, hogy minden fölfele mozog, nincsen rájuk szükség óriási mennyiségben. Az Egyesült Államok például többször annyit költ évente krumpli chips importra, mint ritka földfém importra. Igazi problémát inkább az jelent, hogy hozzájutnak-e egyáltalán bármilyen is ezekhez a fémekhez azok a szereplők, gyárak, üzemek, amelyeknek szükségük van rá.
Alapvetően melyek azok az országok, ahol előfordulnak a legnagyobb mennyiségben a ritka földfémek, és ilyen szempontból nagyhatalomnak tekinthetőek?
Két dolog az, hogy hol fordulnak elő, illetve az, hogy hol bányásszák és finomítják őket. Egyértelműen legnagyobb készletekkel is rendelkező, illetve a legnagyobb előállító Kína. Bizonyos ritka földfémeknek a 60-70-80%-át ő bányásza, és általában a többségüknek több mint 90%-át ő finomítja. Tehát a máshol kibányászott ritka földfémeket is Kínában viszik feldolgozni. Ez lényegében egy monopól helyzetet ad Kínának, hanem is a bányászatban, a feldolgozásban mindenképpen. De ezen kívül még jelentős készletek vannak magában az Egyesült Államokban is. Ez a 80-as évekig még a legnagyobb termelője volt, csak aztán leállították a bányákat, meg a feldolgozást, meg jelentős készletek vannak Ausztráliában, Oroszországban, Ukrajnában, tehát egyértelműen a központ az Kína.
Ugye emlékszünk arra, hogy a Covid idején a chip hiány milyen problémát okozott a gazdaságban, az iparban. Az, hogy a ritka földfémek ára meredeken emelkedik, ez generálhat-e hasonló problémát?
Abszolút, hiszen ritka földfémekre minden olyan termékben szükség van, ami árammal megy, nagyon egyszerűsítve. Tehát a digitális átálláshoz, illetve a zöld átálláshoz szükséges termékeknél legyen szó itt, mint a mobiltelefonokról, magukról, a mikrocsipekről, vagy legyen szó itt mondjuk a nem tudom, szélturbinákról, vagy napelemekről. Tehát amiről lényegében a jövő évtizedek világgazdasága szólni fog, ami húzóágazatok lesznek, azokhoz mind kellenek ritka földfémek. Tehát itt Kínának egy óriási előnye van abból a szempontból, hogy azt csinál az árakkal, meg azt csinál a kínálattal, amit akar.
Ez milyen folyamatokat indíthat el a világgazdaság egészére nézve? Tehát egyrészt Kína monopól szerepe, másrészt pedig az, hogy megkezdődött az áremelkedés.
Egyrészt a kínai monopólium az ugye óriási ütőkártyát jelent Kína számára a különböző egyéb tárgyalásokon. Tehát hogyha mondjuk az amerikaiakkal leülnek tárgyalni, hogy hogy is vannak ezek a vámok, akkor a kínaiak rögtön felteszik az asztalra, hogy jó, akkor ti, ha ennyi százalékot vettek ki a kínai termékekre, akkor mi meg nem tudom, ilyen meg ilyen ritka földfémet, csak kisebb mennyiségben, vagy egyáltalán nem fog nektek szállítani. Tehát a kínaiaknak a mozgásterét ez jelentősen növeli. Ugyanakkor nyilvánvalóan ez a kiszolgáltatottság, ez arra sarkalja az összes többi szereplőt, hogy próbálják önállósítani magukat. Ilyen törekvések már vannak, hogy újra nyissák a bányákat, új bányákat tárjanak fel, vagy olyan technológiákat dolgozzanak ki, amelyekhez már nem kell ritka földfém, vagy nem kell annyi, tehát sok szempontból katalizál ilyen leválási folyamatokat Kínáról ez az egész kérdéskör.
És sikerülhet ez a leválási folyamat?
Rövid távon biztosan nem. Ugye egy bányának a feltárása, megnyitása, engedélyeztetése, stb. Több mint egy évtized. Tehát, hogyha most azonnal, amikkel elhatároznák, hogy ők akkor XY ritka földfémből önellátóak lesznek, ez valamikor így a 30-as évek második felében valósulhatna meg, ha egyáltalán rendelkeznek amerikai földön, vagy megszerzendő amerikai földön az adott ásványon, így gondoljunk Grönlandra, ahol egyébként szintén vannak készletek. Tehát rövid távon biztosan nem. Hosszú távon, hogy ezért abban az irányba megy a világgazdaság, hogy ilyen önellátó blokkok alakuljanak ki. Ezek persze soha nem lesznek teljesen önellátóak, de az elképzelhető, hogy az olyan termékekből, amelyek stratégiai fontosságúak, ilyenek a ritka földfémek is, ezekből tényleg idővel, évtizedes távlatban elérjék a szereplők az önellátást.
Mely országok léphetnek Kína helyébe? Említette ugye az Egyesült Államokat, ahol a 80-as évekig foglalkoztak ezzel.
Hát mindenképpen az USA, mert ott vannak azok a bányák, amiket bezártak korábban. Ezek nem azért kerültek bezárásra, mert kimerültek, hanem egyszerűen olcsóbb volt a kínaiaktól megvenni ugyanazt az anyagot, de hogyha egyszer nem lesz olcsóbb, akkor megéri ezeket újra nyitni. Ezeket nyilván gyorsabb is. De hát ugye nagyhatalomnak számítanak az oroszok is. Ugye tudjuk, hogy Ukrajnával az amerikai-ukrán megállapodás az részben éppen a ritkaföldfémekről szól, hiszen Ukrajnában is bizonyos anyagok jelen vannak. Fontos szereplő még Ausztrália, jelentős készletekkel és hát hatalmas bányászati kapacitással, de még Európában is vannak kisebb készletek, Spanyolországban, Norvégiában rendkívül környezetszennyezőnek a bányászása, és ezért Európában nem nagyon szokták bányanyításokat forszírozni, de hogyha rá lesznek kényszerítve az európai szereplők, akkor hát lehet, hogy még Európában is fogunk ilyen bányákat látni.
Hiába a háború és a szankciók, Oroszország főbb gazdasági mutatói az Ukrajna elleni támadás előtti szinthez közelítenek, a gazdaságot célzó korlátozások tehát nem tudták beváltani a hozzájuk fűzött reményeket, állapítja meg legfrissebb elemzésében az Economus Gazdaságkutató Alapítvány. Részletek Varga Mónikától.
2022-ben az Ukrajna elleni támadás, majd az amiatt bevezetett nemzetközi büntetőintézkedések miatt visszaesett az orosz gazdaság.
Az orosz GDP 1,4%-kal csökkent az adott évben, és az infláció is jelentős magasságokban 11,9%-ra növekedett ebben az évben.
Szigeti Ambrus Nikoletta, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az Inforádiónak kiemelte, a háború első évét követően folyamatosan javult az orosz gazdaság teljesítménye, és mára alig érezhetők a szankciók hatásai.
A jelenlegi előrejelzések szerint is az idei évre, illetve a jövőre vonatkozóan pozitív, tehát bővülő tendenciát érhet el az orosz gazdaság.
A várakozások szerint idén, amennyiben nagyobb változás nem áll be az orosz-ukrán háborúban és a világgazdaságban, az orosz reál GDP 1,5%-kal bővülhet, az inflációt pedig 8,2%-ra sikerül majd visszaszorítani. Az orosz gazdaság teljesítményét komolyan meghatározza a külkereskedelem, főleg az energiahordozók exportja. Az olaj és a gáz kivitele az ország GDP-jének 14-15%-át teszik ki. Ugyanaz EU tagállamai csökkentették az orosz eredetű energiahordozók importját. Oroszország olaj és gáz kivitele nem változott, hangsúlyozza Szigeti Ambrus Nikoletta.
Hiszen azok az államok, amelyek Európában már nem az orosz energiahordozókat vásárolják fel, azok helyett beléptek a piacra olyan új szereplők, például Kína és India, amelyek számára ugyan olcsóbban lett értékesítve az orosz kőolaj és földgáz, viszont olyan tetemes mennyiséget vásárolnak fel, amely tulajdonképpen kiegyenlíti azt a hiányt, amelynek jelentkeznie kellene az orosz energiahordozóknak a kivitelében.
Számos területen, például a műtrágya export esetében, amit még szankciók sem terheltek, rekordnyereséget könyvelhetett el Oroszország. A büntetőintézkedések egyedül a külföldi közvetlen tőke befektetés kihelyezések és az országba áramló külföldi tőke esetében okoztak visszaesést, mondja Szigeti Ambrus Nikoletta, ugyanakkor azt is megjegyzi, sok nyugat-európai cég jelentette be kivonulását az orosz piacról, ám voltak, akik ezt mégsem lépték meg, mások helyére pedig érkezett számos kínai és indiai nagyvállalat. Az elemző szerint a magyar-orosz gazdasági kapcsolatokban sincs számottevő változás.
A legnagyobb változás tulajdonképpen abban fedezhető fel, hogy csökkent Magyarország részül az orosz energiahordozóknak a felvásárlása, hiszen Magyarország is elkezdte erőteljesen diversifikálni a különböző energiahordozóknak az importját, és mindez meglátszik a kivitelünkben is. Ugyanakkor a két ország külgazdaságilag, külkereskedelmileg nem távolodott el egymástól.
Szigeti Ambrus Nikoletta szerint tehát a várakozásokhoz képest jobban teljesít Oroszország gazdasága. Ugyanakkor azt is kiemelte, a legtöbb előrejelzés az orosz gazdaság kifulladását prognosztizálja a következő évekre vonatkozóan. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László, a műsorvezető Kántor Viola volt. Viszont hallásra!